éjjében rá nem jövök, hogy nem az éjszakai pikkadillin sétálgatok, hanem egy nágaföldi őserdő belsejében. Az első, határozott figyelmeztetést egy bokor küldte, amelynek kinyúló ága majd hogy nem kiütötte a szemem. Sziszegve kaptam az arcomhoz, miközben egy fekete, elnyúlt testű árny suhant át mellettem az ösvényen. Úgy gondoltam, hogy nem csak a fütyörészést mellőzöm, hanem egyelőre az előrehaladást is. Néhány lépést tettem oldalra. Sez éppen elég volt ahhoz, hogy belemerüljek a bokrok árnyékába. A hold, mintha csak megsértődött volna, amiért elbújtam előle, nappali fénnyel árasztotta el a környéket. Néhány lépés után kinyílt az ösvény. Az egymástól távolra kerülő fakoronák szabadon hagyták az eget. A hold, mint hatalmas égi vitorlás úszott a felhőtajték között. Majmok rikácsoltak közvetlenül felettem, néhány lépésnyire tőlem pedig láthatatlan, de szorgalmas állatka kaparta nyöszörögve az egyik óriás fatörzsét. Mivel ez alatt az 5 perc alatt, amíg a bokor alatt pihentem, nem történt semmi, bátorságot véve éppen folytatni akartam az utam, amikor megpillantottam az első emberi árnyat. Alacsony, hajlott hátú fickó volt, okkersárga ábrákkal a testén. Egyik kezében szalagokkal felcicomázott lándzsát tartott, s előrehajolt, mintha a sötétben meglapuló fatörzseket kémlelné. A következő pillanatban megelevenedett körülöttem a dzsungel. A fák törzse mögül, újabb és újabb vékony, csenevész árnya közönlöttek a holdfényre, s ott gyűltek össze, ahol az ösvény tisztássá szélesedett. Dél-Kelet-Ázsia őserdeiben szerzett tapasztalatom arra tanított, hogy csendben lapuljak, és várjam ki a dolog végét. Bár a nágák nem viselkedtek ellenségesen, mégsem tudhattam, milyen reakciót váltanék ki megjelenésemmel. A férfiak, mert valamennyien férfiak voltak, a tisztáson álltak, és egyetlen irányba néztek. Szemük apró lámpásként világított a sötétben. Meg sem lepődtem, amikor az egyik lándzsa hegyén megpillantottam a szokásos fekete kalapot. S bár nem volt tréfálkozni való kedvem, mégis csak arra gondoltam. Egy ügyes kezű kalapos mester számára aranybányát jelentene a nágákkal fenntartott kapcsolat. Ha csak naponta áldoznak fel egyet titokzatos istenüknek, már jó üzletet lehetne kötni velük. Az ördögimádókról nem is beszélve. A szerencsétlen fekete, ördögimádó vagy western kalap nem sokáig élvezhette a magaslati levegőt, mert egyetlen pillanat alatt lerepült a zavarra. Egy nága lehajolt érte, az ösvény mellett álló ágas bogas óriás fatörzséhez szorította, és a kéreghez szegezte a késével. Vakon hittem, hogy minden mozdulatuknak megvan az értelme. Minden gesztusuk üzenetet tartalmaz, amelyet azonban egyelőre képtelen voltam megérteni. Verejtékben fürödve néztem, ahogy néhányan belelövik nyílvesszőiket a kalapba, mások fúvócsővel célozzák meg, majd amikor a fejfedő meghal, késeikkel darabokra vagdossák. Kitöröltem a szemembe folyó verejtéket, és feszülten figyeltem tovább. Ami idáig történt, nem okozott meglepetést. Gyűlöletüket fejezték ki a kalap és gazdáik iránt. Megölték, abban a reményben, hogy ezzel tulajdonosainak az ereje is meggyengül. Csak hogy mire megyek vele, ha az egésznek a lényegét képtelen vagyok felfogni. Idáig jutottam, amikor változás történt a koreográfiában. Az eddigi gyakorlat szerint el kellett volna ugyanis távozniuk a bal fenéken. Ezúttal azonban nem ezt tették. Helyette leborultak a földre, és, mintha színjátékot játszanának, rövid, szaggatott, már-már hisztérikusan extatikus mondatokban törtek ki. Lélek a föld alatt, nem a kígyó lelke, nem Phem lelke, a gonosz lelke, a gonosz vas lelke, vas lelke, vas lelke, vas lelke, a gonosz vas lelke fázik, a gonosz vas lelke vért kér, a gonosz vas lelke morog, mint a féreg, mint a rovar, mint a hangya, 1000 karja van, lába csak egy van, szívja a véred, szívja a földvérét, fekete vérét. A neve tabu, ha kiejted a nevét, meghalsz, mindenki meghal, lyukatások a földbe, a föld aláhások, benn van a gonosz lélek, a gonosz rovar, a gonosz únyog, szívja a föld fekete vérét, itt a föld méhe, itt a rovar, vasrovar, 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 behuny szemmel igyekeztem félig elfeledett nága nyelvtudásom segítségével megérteni az extatikus erővel kilökött mondatokat. Mire kinyitottam a szemem, üres volt a tisztás, a nágák egyetlen pillanat alatt felszívódtak. Kőbálvánnyá merevedve vártam, hogy valaki megmoccanjon a közelemben, aki elűzte az erdei embereket, de nem moccant semmi. Néhány percnyi várakozás után rájöttem, hogy nincs is senki a környéken. A kőkorszakiak maguktól szedték fel a sátorfájukat. Kezembe vettem a pisztolyomat, és kiléptem az ösvényre. Hátam borsódzott, bőrömön megfagyott a veríték, ahogy végig lépkedtem rajta. A fekete western kalap maradványai szomorúan hevertek az ösvényen. Lehajoltam, felemeltem néhány csíkját, megszagláztam, aztán visszaejtettem a földre. Semmi olyat nem láttam rajtuk, ami felkelthette volna az érdeklődésemet. Az ösvény avarja viszont annál inkább magához vonzotta a tekintetem, mintha vaddisznócsorda keresett volna élelmet a levelek alatt. Apró mélyedések, halmocskák, kitüremkedések sorakoztak szép sorjában egymás mellett. Éppen a harmadik dombocskát túrtam fel a késemmel, amikor valami lefogta a karom. A felismerés, hogy a kőkorszakiak újabb terepasztalt építettek az ösvény közepére. Mivel nem volt sok időm, sőt az a kevés is egyre fogyott, ami a rendelkezésemre állt, fokozott erőfeszítéssel próbáltam meg agyamba vésni a látottakat. Apró dombocskákat, közöttük egy magasabbat, fákat, egy patakot, vagy folyót, s valahol a dombok túlsó oldalán, mintha tör alakú kerítéssel körülvett nága falut ábrázolt volna az alkotó közösség. Nem tehettem mást, mint hogy ráfényképeztem az agyamra a térképet, abban a reményben, ha szükségem lesz rá, talán elő tudom majd hívni a negatívot. Amikor kész lettem a felvétellel, siettem volna tovább, de a legnagyobb domboldalába vágott nyílás nem hagyott békén. Ismeretlen erőkésztetésének engedelmeskedve bedugtam késem pengéjét a nyíláson. Legnagyobb megdöbbenésemre halk, fémes csengést hallottam, s a késhegye lecsúszott a domb alatt rejtőzködő valamiről. Mivel kevés volt az időm, nem sokat teketóriáztam. Egyetlen jól irányzott csapással leütöttem a hevenyészre készített domb tetejét, s kikapartam alóla a tárgyat, amin elcsúszott a késpenge. Fekete, olajos vasdarab volt, mintha valamiféle motorhengere lett volna. Az egyik kiszögellését lezáró csavarmenet megkopott, letöredezett. Talán éppen ezért jutott a kiselejtezés sorsára. Forgattam néhány másodpercig a tenyeremen, aztán megvontam a vállam, és a zsebembe dugtam. Szememre húzott kalappal igyekeztem a geológusok tábora felé. Erre az éjszakára azonban, úgy látszott, az volt megírva, hogy ne legyen zavartalan az utam. Alig haladtam ugyanis újabb mérföldet a geológus tábor felé, amikor rádöbbentem, hogy valaki szembe jön velem az ösvényen. Méghozzá olyan csörtetés közepette, amilyet csak egy lopakodó fehér ember tud produkálni a dzsungelben. Mivel ismertem a példázatot a két kis kecskéről, akik egy folyó felett átvetett palló közepén találkoznak, s mivel egyikük sem óhajt tágítani, rövidök lelődzés után mindketten a vízbe esnek. Úgy gondoltam, jobb, ha én leszek az okosabbik kecske, és félrehúzódom. Óvatosan beálltam egy fa árnyékába, és revolverem előre tartva, megpróbáltam megállapítani, kicsoda a másik kecske. Meglehetős biztonsággal mozgott az ösvényen, mintha már többször is megtette volna az errefelé vezető utat. Mivel a holdfény ragyogásában csak bizonytalanul láttam a körvonalait, szemem fölé ernyőztem a kezem. Nem is olyan óriási meglepetésemre, Miss Rumney volt a közeledő alak. Miss Petra Rumney, néhány másodpercig haboztam, mit tegyek, aztán gyorsan döntöttem. Felkaptam egy fadarabot, és felhajítottam a magasba. A levelek susogása s az ágaknak vágódó fadarab tompa puffanása megállásra kényszerítették a lányt. Furcsa módon az ő fejét is fekete, széles karimájú western kalap takarta, akárcsak az enyémet. Emiatt aztán nem is sokat láthattam az arcából, inkább jól ismert alakjából találtam ki, kicsoda. Miss Rumney felém fordult. Kezében nagy kaliberű pisztoly csillogott. Kidugtam a fejem a fatörzs mögül, és vidáman rá kiáltottam. Halihó, sóhajtott, leeresztette a pisztolyát. Bár feszültem figyeltem az arcát, nem láttam rajta érzelmi hullámverést, ha csak a futó, bosszús kifejezést nem számítom annak. Gyere elő, rakd el a stukkeredet, szó nélkül zsebre vágta a pisztolyát. Mosolyogtam, és kiléptem a tisztásra. Miss Rumney is mosolygott, odalépett hozzám, és a karomba homlott. Valahol az ágak között szégyenlősen felröhögött egy majom. Miss Rumney rám nézett, nevetett, arcomhoz dörzsölte az arcát, miközben ajkát néhányszor futólag rányomta a számra. Hogy kerültél ide, hozzád készültem, nem sejtettem, hogy útközben találkozunk, őszintén szólva én sem, ebben az egyben nem kételkedtem. Meg sem merem kérdezni, mit keresel éjszaka az őserdőben. Kacéran rám nevetett, és hozzám simult. A szeretőmet, minden valamire való, csintalan lánygyermek éjszaka hadrand devult a kedvesének. Márpedig én egy kifejezetten csintalan leánygyermek vagyok. Csak hogy ez nem a Herefordi őrgrófság parkja, hanem egy nága dzsungel. Ne félj, tudok én vigyázni magamra, apád is tudott. Elfelhősödött a szeme, és eltolt magától. Ezt azért nem kellett volna. Lehet, hogy nem volt éppen kegyeletteljes a megjegyzésem, de ezt a világot nem kegyeletre teremtették. Itt minden pillanatban veszélyben forog az életed. Mintha valami megvillant volna a szemében. Egyféle sárgás fény, amely a tigrisében szokott, mielőtt támadásra indul. Örülök, hogy féltesz. Ismét átkarolt, és ismét hozzám simult. Halljam, kivel akartál találkozni? Veled. Megéreztem, hogy jössz. Lefeküdtem, és azt álmodtam, hogy fekete kalapodban, mint egy igazi western hős, közeledsz felém. Kezedben pisztoly, csilingel a sarkantyúd, nekem pedig izzadni kezd a hónaljam, ha meglátlak. Hogy ne veszítsek egyetlen percet sem, felébredtem, és eléd siettem. Legszívesebben lekevertem volna neki egy pofont. Csak hát méltányolnom kellett az igyekezetét, amellyel megpróbáltok ott találni éjszakai kirándulására. Komolyan akarom hallani, ismét megvillant a szeme, majd komolyan bólintott. Rendben van, nem tartozik ugyan rád, de elmondom. Egy nágával volt randevum. Nem lennék meglepve, ha itt leselkedne, és hallgatná minden szavunkat. Önkéntelenül is összerezzentem, és megmarkoltam a stukkerem nyelét. Mi dolgod neked egy nágával? Különben is a nágák nem barátkoznak európai nőkkel. Ez barátkozik. Kicsoda az ez? Egy nága férfi. A nevét nem tudom. Nem volt hajlandó elárulni. Azon csodálkoznék, ha elárulta volna. Néha még a legjobb barátaik sem ismerik az igazi nevüket. Csak a családtagjai. Mit akar tőled a nága? Ő semmit. Én akarok tőle. Megpróbálom magamhoz szoktatni. Miért? Nem is tudom. Talán kíváncsiságból. Arra gondoltam, talán, ha magamhoz fűzöm, sikerül jobb viszonyba keveredni velük. Amit mondott, nem volt hihetetlen. Több alkalommal is tanúja voltam már, hogy a vézna, könnyű súlyú fickók szinte beteges vonzalmat éreznek a hozzájuk képest óriási és mindenképpen isteni idomokkal rendelkező európai nők iránt. Talán úgy érezték, hogy a dobokházában felállított termékenységi szobraik valamelyike elevenedik meg egy-egy dús domborzatú fehér nő alakjában. Márpedig Petra Rumnei kiválóan alkalmas volt erre a feladatra. Akár vissza is fordulhatsz, mondtam, és magamhoz húztam. Hódolód bizonyára már a fogát csikorgatja valahol, és talán éppen a faszilánkokat kenegeti méreggel, amelyeket napvilágnál majd belém repít. A helyedben nem mondanék ilyeneket, figyelmeztetett. Errefelé az elképzelések gyakran valósággá válnak. Ha nem szerelmesen összeölelkezve bandukoltunk volna a tábor felé, akár figyelmeztetésnek is vehettem volna a szavait. Lezuhanyoztam, aztán csukafejessel rávetettem magam az ágyára. Uram Jézus, nyögtem, végre egy ágy, tudod, hogy odaát nincsenek ágyak? Csak ugyan, de Leon az üdvözletét küldi. Köszönöm, leoltotta a villanyt, és mellém csusszant. Hűvös volt a teste, mint a kígyóé. Nem felejtettél el? Két éjszaka kevés lenne erre. Hogy mennek ide át a dolgok? Jézusom, csak nem azt akarod, hogy reggelig meséljem a nagy semmit. Nincs mit csinálnom, magad is láthatod. Ezért érdeklődöm például a nága iránt is. Csak azért. Mi másért? Gondolod, hogy egy kőkorszaki férfi hiányzik még a gyűjteményemből? Én nem hiányzom. Te már megvagy. És meg is leszel. Jézusom, de jó veled. Simogass még egy kicsit. Istenem, többé soha nem engedlek el magam mellől. Jó fél óra múlva, amikor már kellőképpen magamhoz tértem, elhatároztam, megtekintem a személyi igazolványát. Természetesen nem azt, amelyiket uti holmiai között őrzött. Fordulj hasra, kérlek, felnyögött, és fejére rántotta a párnáját. Kérlek, hasra kell fordulnod, az erőteljes felszólításra felriadt, és lerántotta a fejéről a párnát. Kell? Miért kell? Meg szeretném nézni a fenekedet. Elhűlve merett rám, mintha arra kértem volna, hadd ehessem meg a cipőjét. Odaadnád a cigarettámat? Meggyújtotta, szívott néhány szippantást, aztán érdeklődve a szemembe nézett. Még nem láttad? Őszintén szólva nem, nálad ez valami perverzió, úgy is lehet mondani, ettől hogy is mondjam csak kedvet kapsz valamire. Bizonyos értelemben, igen, elgondolkodva a levegőbe bámult, elnyomta a cigarettáját, aztán lerántotta magáról a takarót, és hasrafordult. Parancsolj, ami ezután történt, nem kívánom részletezni. Amit kerestem, nem találtam. Találtam viszont valami egészen mást, aminek az lett a következménye, hogy az éjszaka jelentős része elmúlt, mielőtt még egyetlen szalmaszálat is odébb tettem volna az ügy megfejtése érdekében. Arra riadtam fel, hogy egy majom közvetlenül az ablakunk alatt kapott el valami rovart, s hangos, elégedett visítással nyugtázta sikerét. Petra, mi van? Te sohasem alszol, el kell mennem. Olyan gyorsan pattant fel, és olyan éberen, mintha egyáltalán el sem szunnyadt volna. Elmenni? Hova? Vissza az ördögimádókhoz. Nem érzed itt jól magad? Várnak a bogaraim. Ha eddig nem repültek el, ezután sem fognak. Honnan veszed? Nem ismered a levélbogarakat. Az egyik nap még itt vannak, a másikon már sehol. Azért jöttél, hogy ezt elmondd. Azért, hogy találkozzam veled. Betekerte magát a lepedőbe, és ismét cigarettára gyújtott. Mintha egészen kicsit, alig észrevehetően remegett volna a keze. Szeretném, ha itt maradnál reggelig. Amíg mondta, villámgyors, vágyódó pillantást vetett földre dobált ruháimra. Sajnos, nem tehetem. Valóban vissza kell mennem. van egy üveg viszkim, majd még eljövök érte, ígértem, és kimásztam az ágyból. Ő is kipattant a takaró alól, és odafutott hozzám. Útközben lehult róla a lepel. Úgy állt előttem, mint egy gyönyörű, római istennő. Nem gondoltad meg magad, legszívesebben meggondolnám. Biztosítottam, csak hogy engem azért fizet Hatország múzeuma, hogy rovarokkal foglalkozzam. Szorosan hozzám simult, testét a testemhez préselve. Eközben fürge, könnyű ujjai átkutatták a zsebeimet. Olyan ügyesen, hogyha nem gyanakszom, talán észre sem vettem volna. Leslie, parancsolj, megvannak még amiket neked ajándékoztam. Játékosan beleharapott a fülcimpámba, és a hajamba túrt. Nekem, ugyan mit, nem emlékszel, a pipát és a, dehogy nem, természetesen, azaz, éreztem, hogy megmerevedik a teste, egészen kicsit elhúzódott tőlem, éppen csak annyira, hogy az arcomba nézhessen. Azaz, hát tudod, Petra, én mindig meg szoktam őrizni az ajándékokat, de ez itt a nága hőserdő, és gondolnom kellett rá, hogy... Szóval idegesít a tudat, hogy esetleg... Hebegtem, habogtam, makogtam, mint a vőlegény, akinek be kell vallani a mennyasszonyának, hogy éjszakai lumpolása során elveszítette frissen felhúzott karikagyűrűjét. Mit csináltál velük? Nem akartam magammal cipelni őket. A rovarok és a nágák közé. Most hol vannak? Kérdezte sápadtan. Hát elrejtettem őket. Képzeld csak el, darling, ha ezekkel az izékkel bemegyek a dzsungelbe a bogaraim után, ezek a kis fickók meg ott koslatnak az ember sarkában, nos, képzeld el, mi lett volna, ha átkutatják a cuccom, amíg én a bogaraim után járok, és megtalálják az apád izé. Attól féltem, hogy eszükbe jut róla valami. Mi? Hogy az én fejem is alkalmas lenne. Ostobaság, ha ennyire nem becsülted meg, visszakérem őket. Keserves kifejezést erőltettem a képemre, és izgatottan toporogtam, mint akinek sürgős dolga akad a WC környékén. Az a helyzet, darling, hogy én vissza is adnám, de szóval, elrejtettem őket. Már mondtam, semmi baj, Leslie, megsimogatta az arcom, és gyengéden a hátamra vert. Reggel visszamész, megkeresed és idehozod őket. Közben ugyanis rájöttem valamire. Igen, hogy hiba volt elajándékoznom őket. Főleg az Anzát, hiszen mégiscsak az apám feje. Mosolygott, megfogta a kezem, lerántotta a dzsekimet, és igyekezett kibújtatni a sportingemből. Tudod mit? Hosszú még az éjszaka. Maradt fél óránk hancúrozásra. Gyere, bújj ide mellém, ha ez feldob, megnézheted a fenekemet is. Bár vonzó volt a terve, és ha nincs ez a pokoli sietség, amellyel megpróbáltam a végére járni néhány dolognak, semmiképpen sem tudtam volna ellenállni neki. Így azonban bármennyire is fájt, vissza kellett utasítanom csábító ajánlatát. Sajnálom, darling, ha akarod, holnap éjszaka is átugrom, ha csak nem rajzanak a levélbogarak. Sértődötten elfordult, és magára kapkodta a ruháit. Ezek szerint a levélbogaraid után közvetlenül én következem az értékrendedben. Ugyan, Petra, nem szabad ezt így felfogni. Különben is nem a levélbogarak a legfontosabbak. Ott van például a Titanus Giganteus. Hol vannak az ajándékaim? Kétségbe esett őzike szemekkel néztem a szemébe. Nem tudom, darling. Nagyot nyelt, és megragadta a karom. Azt mondtad, elrejtetted. Igen, hát akkor, nem tudom hová. Fájdalommal kevert dühös horkantás hagyta el gyönyörű szép ajkait. Kezén karmokká görbültek az ujjak. Egyetlen másodpercig azt hittem, neki esik az arcomnak. Óriási erővel lefékezte azonban magát, leroskadt az ágya szélére, lihegve rám nézett, miközben homlokáról az arcára folyt a veríték. Hova tetted őket? Közvetlenül a tábor mellett egy faodúba. Megjelölted a fát? Nem. Illetve, gyerünk, Leslie, azt hittem, egyetlen odvasfa van a környéken. És, amikor tegnap arra jártam, és megláttam az odút, gondoltam, csak úgy ellenőrzöm. És, sápadtan néztem szembe vele. Nem voltak bent, darling. Valaki ellopta. Először azt hittem én is, és azonnal a kőkorszakiakra gyanakodtam. Ezek a kis fickók mindenütt ott koslatnak a nyomunkban. Aztán rájöttem, hogy tévedtem. Akkor, amikor, mondd már, amikor, ismételtem ilyetten, amikor elmentem egy másik fa mellett. Másik fa mellett? Visszhangozta értetlenül. Hogy egy másik fa mellett? Szóval, azon a fán is volt egy odú, és a harmadikon is. Darling, ott minden fán van egy odú, háborodtam fel panaszosan. Csak nézett rám nagy, kék szemével, és nem tudta, sírjon-e, vagy nevessen. E szerint nem tudod, hova rejtetted. A fát nem találom, illetve. Elgondolkodott, aztán mélyet sóhajtva visszahanyatlott az ágyára. Jól van, most menj a bogaraidhoz. Majd megbeszéljük, hogyan tovább. Holnap éjszaka, ne gyere ide többé, majd üzenek. Üzensz. Kivel? Elégedj meg azzal, hogy alaposan felgyújtottad a vágyam, és szóval, majd megtalálom a módját, hogy megkaphassalak. Most eredj vissza, fáradt vagyok, de ugye megígéred, hogy segítesz megkeresni őket. Átsuhant a szobán, megcsóholta a homlokom, és kitolta a folyosóra. Menj! Vigyázz meg ne lássanak, gondolnom kell a jó híremre. Halkan csattant mögöttem az ajtó. Mivel nekem is gondolnom kellett a jó híremre, elindultam egy másik barak felé. Blum kávés bögrével a kezében az asztalánál ült, és lepedőnyi papírokat rakosgatott ide-oda, amikor bekopogtattam hozzá. Pisztolya csövével mutatta, foglaljak helyet munkaasztalával szemben. Öntött egy kávét, amit köszönettel elfogadtam. Gyalog jött. Lekéstem az utolsó villamost. Törődöttnek látszik, fárasztanak a délkelet-ázsiai éjszakák, mondtam kitérően. Nos, kérdezte, miután rágyújtott egy cigarettára. Mi a helyzet odaát? Imádjuk a sátánt. Ennyi. Folyik az emberirtás. Ismét meghalt valaki? Talán többen is. Nehéz megmondani, hányan. Sokan vannak kórházbarakkokban. Betegek. Minden valószínűség szerint. Van valami gyanúja, mi folyik itt? Gyanúm mindig van, és ötletem is. Sajnos több is, mint kellene. Most például arra próbálok rájönni, melyik az igazi. Segíthetek? Talán. Figyeljen ide, Blum, azt mesélte, hogy maguk csak fúrnak, de nincs itt semmi, amit érdemes lenne megtalálni, így van. Így. Láthatnám az anyagkönyvelésüket? A micsodánkat? Az anyagkönyvelésüket? Mondtam türelmesen. Ha idehoznak valamit a maguk fúrásához, nyers anyagot, csövet, mit tudom én, van erről valami leltárféléjük? Itt nincs. Csak Delhiben. Legalábbis azt gondolom. Mit csinálnak például a csövekkel? Úgy értem, ha ide szállították őket. Megszámoljuk. Íratnak magukkal elismervényt. Eddig még nem. Ez különben nekem is feltűnt. Egyszer szóvá is tettem a szállítóknak. Azt a választ kaptam, hogy ne törődjek vele. A nagy cégek nem szarakodnak holmi jelentéktelen leltárral. Én eddig fordítva tudtam. Én is. Minél nagyobb egy cég, annál szorosabb az ellenőrzés. Itt azonban más a helyzet. De miért kérdi? Megvan rá az okom. Tegyük fel, hogy eltűnik néhány cső, vagy akár több is. Mi történik ilyenkor? Eddig még nem tűnt el. Biztos benne? Hol biztos? Ki az ördög vinné el őket? A nágák fúvócsőnek? Nem stimmelt valami, de nem estem kétségbe tőle. Benyúltam a zsebembe, és kihúztam belőle azt a vasdarabot, amit a nágák raktak az ösvényre. Meg tudná mondani, mi ez? Felhúzta a szemöldökét, elvette, megnézte, aztán letette az asztalra. Minden valószínűség szerint szivattyú alkatrész. Használnak maguk ilyet? Nem. Biztos ebben? Hol biztos? Hol találta? Meg fog lepődni. Az erdő közepén. El tudja képzelni, hogy a nágák veszítették el? Elég nehezen. Ha csak. Nem hordta valamelyikük a nyakában amuletként. Ahhoz túl nehéz. Miért fontos ez magának? Mert a nágák hívták fel rá a figyelmemet. És esküdni mernék rá, hogy ennek az izének, illetve annak, amibe ez beletartozik, nagyon is köze van a gyilkosságokhoz. Kell lennie valaminek itt a föld alatt? Blum megcsóválta a fejét, újabb cigarettára gyújtott, és kifújta a füstöt. Ez a talaj nem fúrásra termett. Legfeljebb a barlangkutatók örülnének neki, de ők is csak rövid ideig. Hirtelen eszembe jutott a barlangszerű üreg, amelybe a szerencsétlen, Zorro, a korbácsos embert játszó, de Vigy már kilecipelt, és megakadt bennem a lélegzet. Barlangot mondott, azt, bár inkább üreget kellett volna mondanom. Nem ugyanaz a kettő, egyáltalán nem, bárhol is fúrtunk, beleszaladtunk egy üres térbe. Persze a maga nemében ez is a természet csodája. Minden erőmet megfeszítve megkíséreltem felfogni szavai értelmét. Letéptem egy lapot az asztal szélén heverő jegyzettömbéről, és a markába nyomtam éppen pihenő ceruzáját. Próbálja meg lerajzolni a gyengébbek kedvéért, húzott néhány ferdevonalat a papírra, aztán az asztalra helytette a ceruzát. Szóban talán mégiscsak könnyebben el tudom magyarázni. Bizonyos idővel ezelőtt rájöttünk, hogy ahol csak fúrunk, olyan térbe jutunk, ahol nincs más, csak levegő. Tehát barlang, üreg, azt remélem hallotta, hogy a földkérget alkotó kőzetek rétegekből állnak. Szorgos múzeum látogató vagyok. Ezen a terepen, ahol állunk, hiányzik egy réteg. Egy réteg, ismételtem bambán. Próbáljon elképzelni egy lekváros tekercset, magyarázta egyre türelmetlenebbül. A tészta rétegeknek egymáson kell nyugodniuk, minden réteg között egy réteg lekvárral. Világos, eddig igen. Képzelje el, hogy a lekvár valamilyen oknál fogva kiszárad. Két tészta réteg között nem maradt semmi, csak a levegő. Nagyjából itt is ugyanez a helyzet. Két bazalt réteg között nincs semmi. Pontosabban csak gázok. Gázok, metán, vagy hasonló. Nem hasznosítható. Nem lenne semmi értelme a kitermelésének. Mi van még az üregben? Semmi. Az égvilágon semmi. A fúró fej keresztül szaladt rajta. Lehetséges, hogy ez a valami mesterséges üreg? Teljességgel lehetetlen. Elég nagy területet felderítettünk, mégsem értünk a végére. Az ország belseje felé húzódik. Lehet, hogy valaha, évezredekkel ezelőtt itt élt intelligens lények építettek UFO-ik számára parkolópályát a föld alatt, de hogy nem normális emberi kézműve, az hold biztos. A technika mai állása mellett lehetetlen ilyet csinálni. Tudják, hol van ennek a réteg hiánynak a vége? Nem. Lehetséges, hogy Delphi-ig tart. Elméletileg igen. Be kéne ülni valamelyik könyvtárba, és végigbogarászni a fúrási eredményeket. Már amennyire persze hozzájuk lehet férni. Semmilyen ország nem veri nagy dobra, mi van lakói talpa alatt. Gondolom, India sem. Ekkor valami egészen elképesztő s az első pillanatban abszurdnak tűnő ötletem támadt. Bloom észrevehette rajtam a megvilágosodást, mert összehúzta a szemöldökét, és letette cigarettáját a hamutartó szélére. Rájött valamire, van egy elméletem, mondtam, igazán, mivel kapcsolatban, mindazzal, ami körülöttünk történik. Van 5 perce, hogy meghallgassa. Mivel hajnali 3 felé járt az idő, megvonta a vállát, és feltette mindkét lábát az asztal szélére. Miért ne? Öröm volt nézni, ahogy megváltozott a képe az első tucatnyi mondatom után. Ahogy kimondtam az első 2, még vigyorgott, olyan szakmai gőggel az arcán, hogy legszívesebben ráborítottam volna a tintatartót. Nem sokkal ezután azonban már halk, hitetlen kiáltásokat hallatott, mint a semmit sem sejtő, naiv anya, akinek diszkréten a tudomására hozzák, hogy serdülő leánykája az iskola intenzív látogatása helyett inkább a helyi nyilvános házban szorgoskodik. Ez lehetetlen, miért lenne az, mert lehetetlen, azaz, mondtam tovább a magamét. Amikor befejeztem, lekapta a lábát az asztalról, és üveges tekintettel merett rám. És mi közük mindehez az ördögimádóknak? Az ezzel kapcsolatos elméletemet is felvázoltam. Bloom ekkor már tört szárnyú viharmadárként csapdosott a szobában, s minden tárgyba belerúgott, ami csak az útjába került. Szemét mocskos csirkefogók, ezért kellett hát ennyi embernek meghalnia, ennél jóval többen is meghaltak már jóval kevesebb pénzért. Csak nem mentegetni akarja őket? Eszemben sincs. Azért mondtam el, amit elmondtam, hogy most a végén megkérdezzem, akarja-e kockáztatni a bőrét valami olyasmiért, amihez végül is semmi köze? Hogy semmi közöm. Kostaszt is megölték, és Anna Marit és engem is megöltek volna. Jézus Isten, ha befejeződik a hadművelet, valamennyiünket ki fognak nyírni. Ebben biztos lehet. Nem lenne jobb mégis csak lelépni és a rendőrségre bízni a dolgot? Lehetetlen. Nem érnénk el élve az első lakott települést, és ha a nágákhoz fordulnánk segítségért. Végső esetben valóban megtehetnénk, bár az eredményt semmiképpen sem tudom garantálni. A nágák nem szívesen avatkoznak a fehérek és az indiaiak dolgába. Megtanulták, hogy bármi is történjék a szomszédaik körül, mindig ők húzzák a rövidebbet. Arról nem is beszélve, hogy nekem másokat is meg kell mentenem. Ha megszagolják, mire megy ki a játék, mindenkit megölnek. Őket is, értem, mit akar hát tenni, van akiben megbízik a munkatársai közül. Banniszterben feltétlenül. Hívja ide, 5 perc múlva Bannister, a jó 2 méter magas, gorilla termetű geológus, fejét lehajtva, beosont a szobába. 10 perc múlva már hangosan káromkodott, majd visszament a Stukkeriért. Én pedig elhatároztam, hogy még egyszer meglátogatom Petra Rumneyt.